A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Szerbusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió filmes podcast, földön kívüliekkel foglalkozó harmadik adása. Ma a District 9-nal fogunk foglalkozni, és ebben lesznek segítségemre műsorvezető társaim, Ákos.
Sziasztok!
És Alex.
Sziasztok!
És jó magam, Ádám. Tehát, mint említettem, a District 9-ról fogunk beszélgetni. Az alaptörténet annyi, hogy Johannesburg felett lerobban egy idegen űrhajó, így annak utasai, az idegenek, akiket a köznyelv csak rákoknak nevez, a meghibásodás miatt képtelenek tovább utazni. Az ott rekedt rákokat a helyiek félelme miatt gettósítják, ha ezt lehet így mondani, és az a helyzet áll elő, hogy évek múlásával ez a gettó helyzet nem fenntartható, és úgy gondolják, hogy a kormány átköltözteti ezeket a rákokat egy külső táborba. A kilakoltatást vezető hivatalnok az egyik házkutatás során furcsa idegen anyaggal érintkezik, amely miatt fokozatosan ő is rákká kezd átváltozni. Hát lehet azt mondani, hogy szerintem a film az nem nélkülöz némi politikai vízhangot, vagy áthallásokat, és olyan erkölcsi etikai kérdéseket feszeget, amik hát manapság nagyon aktuálisak, és szeretném azzal kezdeni és megkérdezni tőletek, hogy szerintetek az ilyen idegen rákokat is megilletik-e az emberi jogok, vagy hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt, amit a filmben látunk?
Ez erős, hogy már is ezzel kezdünk.
Tehát lehet-e gettósítani őket?
Ez nagyon nehéz. Tehát azért is olyan nagyon nehéz, mert mondjuk vannak ilyen alapvető dokumentumai a mi etikai, az etikának, mint olyannak, vagy a törvényeknek, vagy hát ami a morált lefordítja a pragmatikus szintre. Ilyen például az emberjogi nyilatkozat, lehet ilyen értelmezni mondjuk a Bibliát, meg annak a lerakta a keresztény világrendnek az alappilléreit. És hogy igazából ebben mindig azt hangsúlyozzák, hogy embert megillet az embereket érintő szabadságjog. Csak hogy ez nem egy, ugye ők nem emberek, de mégis élőlények. Na de hogy akkor kiterjesztjük élőlényekre ezt az egészet? És hát itt ez az érdekes kérdés, hogy azért a Földön sem. Tehát hogy mondjuk azt mondom nektek, hogy van a vegánság, ami ugye kifejezetten annak a vallása, hogy az élőlényt védeni. Egy vegán ember simán mondhatná azt, hogy akkor az űrlényeket is megilleti ugyanaz a jog, ami az állatokat is. Viszont ha meg mondjuk nem valljuk ezt a vallást, hogy hát nem kifejezetten így gondolkodunk, hanem mondjuk az emberekhez kötjük, vagy mihez kötjük? Tehát na igen, ez itt a legjobb kérdés, mihez kötöm azt, hogy kit illet meg ez a szabadságuk? A tudatossághoz? Mert hogyha tudatosak ezek a rákok, akkor valószínűleg megilleti őket. De hogyha nem a tudatossághoz kötöm, hanem tényleg ahhoz, hogy ember legyen, akkor viszont nem illetik meg, nem tudom.
Egyébként ide reflektálva kérdezném azt, hogy nyilvánvalóan itt van különbség a között, hogy mondjuk egy ember vagy egy állat miket viselhet el, de attól függetlenül, hogy azok az emberek, akik esznek húst, ők is támogatnak olyan törekvéseket, hogy az állatnak legyen bizonyos méltósága a tartásával kapcsolatban, abszett, meg ilyesmi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha most történne meg ez a látogatás, vagy ez az érkezés ide, akkor valószínűleg lennének emberi jogok, vagy valamilyen méltányossági, vagy méltóságbeli jogok. Én ezt úgy szoktam így saját magamban, hát nem is tudom tisztázni, hogy mivel, hogy nekünk már van egy magasabb tudatosságunk, ezért van egy olyan felelősségünk, hogy aki érez fájdalmat, annak ok nélkül ne okozzunk fájdalmat. És hogy ez így egészen kiterjed az összes olyan lényre, aki képes érezni.
Jó, de akkor itt az a jobb kérdés, hogy ezek a méltósági törekvések mihez tendálnak inkább, az állati méltósághoz, vagy az emberi méltósághoz?
Hát igen, ez jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ha el kellene képzelnem egy ilyen helyzetet, én azt hiszem, hogy az emberi méltósághoz tendálnának jobban. Én nem tudom letenni a voksomat, hogy én melyikre raknám pontosan, de a különböző politikai aktivitások rákokat vízionálva, én azt gondolom, hogy lennének azért ilyen, nem tudom, a rákok jogaiért és méltóságáért egyletek, amik ezt keresztül tudnák nyomni. De egyébként, bocsi, még az nagyon fontos, és ez egy hatalmas pluszpont a filmnek, amivel egyébként kezdődik is a film, hogy mind azt hittük, hogy az idegen űrhajó valahol New York, vagy nem tudom, felett száll le, hogy ez az űrhajó Afrikában szállt le. És hogy ez több szempontból is fontos, analógiák szempontjából is hasonló, de szerintem nagyon más kérdés az, hogyha valahol egy fejlődő ország, vagy harmadik világbeli országba érkeznének ezek a lények, ahol a nyugati embernek nincs rálátása arra, hogy ők szenvednek, akkor lehet, hogy valójában elegendőek lennének az állati jogok. Mert egyébként... nekem ez egy ilyen tök visszás dolog, hogy nagyon védjük az emberi jogokat, meg az állati jogokat is, azokat, amik az országainkon belül vannak, és hogy az kevésbé foglalkoztat minket, hogy bizonyos kultúrákban gyerekek szorgos kezei állítják össze az okostelefonjainkat és hasonlók. Szóval szerintem ez is fontos, hogy hova érkezik ez az űrhajó.
Igen, amúgy még annyit akartam gyorsan, hogy olyan szervezet nem lenne, hogy rákok jogait védjük, hát az a szervezet egészen biztos PC lenne, szóval nem azt mondaná, hogy a rákok jogait, hanem védjük meg a xenobok jogait, és kikérni magának, hogy csak 6 szótag fölötti szóval illethessük ezeket a rák típusú lényeket. De ez amúgy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ebben tényleg belejátszik ez is, csak ez is kettős, tehát azt mondod, hogy ugye, hogy mindig a saját országhatárig tart mondjuk ennek a nézése, hogy kit védünk, és hogy ez nem csak az ilyen gyerekmunkáknál fontos, hanem kifejezetten például a mai feminista kormányok, vagy hát mondjuk például Svédországnak, akik ugye kimentek az Emirátusokba, és felhúzták a burkát, mert hogy ez egy kulturális megtisztelés, megtisztelni az ő kultúrájukat, és hogy igazából ez lenne a különleges, hogyha most jelenben leérkezne egy ilyen hajó, egy ilyen népcsoporttal, akkor két nagyon ellentétes nézet lenne, mert lenne egy nézet, ami kifejezetten mondjuk levezeti magát ebből a jobboldaliságból, ebből a kereszténységből, ebből az ember, és akkor az embert megilletik a jogok, őket nem. És lenne egy olyan, aki pedig tiszteljük az ő kultúrájukat is, és mondjuk mi lenne, ha mondjuk ez a nép mondjuk így keptelésből, nem tudom, lenyisszantan emberfejeket ott Johannesburgban, érted? És hogy szóval ezt még lehet árnyalni, ezt a képet, mert oké, megilletni őket az emberi méltóság, csak hogy biztos lennének olyan hangok, akik azt mondanák, hogy de kultúra is elfogadás, ha nekik az a kultúrájuk, hogy ők így csinálják, akkor ők így csinálják. Csak ez most így tovább.
Ja, igen. Hiszen a film úgy játszik is ezzel a multikulturalizmus fricskával.
Igen, tehát nagyon aktuális kérdéseket feszeget a film, ez vitán felül áll. Amin gondolkodtam először, hogy miért Johannesburg, aztán utána megnéztem, hogy a rendező a Neil Blomkamp, vagy hogy
Blomkamp.
Blomkamp. Ő dél-afrikai származású, és ő ezért választotta ezt a helyszínt, de ez a külön pikantériát ad a dolognak, mert hogy tényleg mondjuk egy New York, vagy valahol az Amerikai Egyesült Államokba érkezett volna, valószínűleg más elbánással kezelték volna az idegeneket, mint mondjuk Johannesburgban, ahol nem tudom, naponta több száz ember, vagy hát ilyen 100 körül vannak a gyilkosságok száma, és egyszerűen egy olyan országról beszélünk, ahol az apartheidnek több száz éves tradíciói vannak, és azt látjuk, hogy éppen csak felszámolták az apartheid rendszert, és már a rákokkal kezdve már ugyanúgy bántak, tehát elkülönítették őket, gettósították, és úgy tudom, hogy a District 9 is abból abból a helyből ered, hogy volt a District 6, ami talán Cape Townban, Fokvárosban volt. Tehát nem tudom, hogy ott a fehéreknek volt a negyede, vagy a...
Ezt most én sem tudom pontosan.
Tehát ugye ebből eredően jön az elnevezés. És az a helyzet, hogy egy olyan város, mint mondjuk Johannesburg, amit említettem, hogy nagyon sok gyilkosság történik, ahol még az embereknek se adott a létbiztonság, vagy az egyenlő bánásmód, és az erőforrásoknak az elérése, akkor hogyan is várhatnánk el tőlük, hogy az idegeneknek ezt biztosítsák. Pedig alapvetően amellett lennék, hogy őket is megilletik ezek a jogok, hiszen valamiféle szolidaritás, mint értelmes lényekkel vállalnunk kell. Tehát valahogy azt úgy érzem, hogy beszélgetünk arról, hogy mi az igaz, és úgy érzem, hogy ez egy olyan állítás, ami igaz. Vagy nem?
Abszolút. Igen, csak hát nyilván ennek a gyakorlati kivitelezése az egészen nehéz, és a filmnek ez az abszolút ilyen szuper pozitív erénye, hogy hát ilyen én ezt úgy tudnám megfogalmazni, mint hogyha ezt az egész sztorit így félig Kafka írta volna.
Hát nagyon Kafka, igen.
És ugye van ebben egy kis átváltozás vonulat, de hogy és egyébként rengeteg analógia van. Tehát, hogy például ahogyan a rákok, nem is tudom, az egész életüket, meg a kolóniájukat eladják néhány mocska konzervért, ez lehet olyan, amikor a gyarmatosítók néhány gyöngyért, meg egy-két ilyen ócska tárgyért egész földeket vettek meg. De ami még nekem nagyon erős ebben a filmben, ez egy kisebb mellékszál, hogy ugye kezd végbe menni az átváltozás folyamat, tehát beindul a folyamat, és van egy olyan rész, ahol így az orvosok vizsgálgatják a főszereplőt, és az egy-az egyben olyan volt, mintha egy ilyen pert néznék, ilyen filmes feldolgozásban, és nagyon kellemetlen, tehát hogy azt látjuk, ahogyan emberek tárgyalnak a teste fölött, hogy melyik kormány mennyit fizetne érte, és kiderül, hogy a főszereplő ébren van. Igen. Tehát, hogy ő nincs altatásban, hanem ezt végig hallja, és próbál mondani, hogy valaki segítsen neki. Igen. És egy rakás ilyen nagyon-nagyon groteszk ellen van a filmen, és már ezért így nagyon-nagyon jó.
Én be akarok ajánlani egy oldalt, tvtropes.com, ez a TV toposzok. Ma már nem csak tévével foglalkozik, hanem összegyűjt igazából képregényeket, regényeket, filmeket, animéket, bármit, mindent egy ilyen gyűjteménybe, és meghatároz ilyen toposzokat, amik vannak a világirodalomban, és kifejezetten ez a toposz is fel van sorolva, amit itt látunk, ez a karmikus átváltozás néven emlegetik, és nekem végig a filmben volt egy érzés, hogy basszus, én ezt már láttam valahol, és valamiért egy mese rém lett, hogy így, ezt én egy mesében biztosan láttam el, és nagyon-nagyon sokáig gondolkoztam, és rájöttem, hogy ez a mackó testvérnek a története valójában. Mert a mackó testvérben ugyanaz történik, hogy ott van a vadász, vadásza a medvéket, medvévé változik, mert hogy annyira vadászta, meg annyira utálta őket, és aztán megérti. És ugye az összesen, nem elvileg, hanem az összesen karmikus átváltozás sztorinak ez a lényege, hogy valaki azáltal, hogy belehelyezkedik az elnyomott vagy gyűlölt csoportba, akkor megérti ennek a tanulságait, és akkor magára tudja vonatkoztatni. És ez nagyon szép és jó, és amit akarok én mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez két szinten működik. Tehát, hogy nagyon-nagyon okos a film, hogy így hozta össze ezt a kettőt, hogy ugye ez működik, ahogy mi beszélgettünk eddig róla, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy ilyen űrlényfaj, amelyik tudattal bír, és hogy bánnánk velük. De hogy ez valójában működik azon a szinten is, hogy ez egy analógia, és hogy igazából basszus az emberekkel is így bánunk, sok helyen a történetben így bántam. És hogy ez egy analógia is egyszerre, és nagyon tetszik nekem, hogy különösen, hogy ugye idegenekként ábrázolják őket, és hogy mindig beszélgettünk egymással is erről az idegenekről, meg a ismeretlenről, és eddig mindig azt emeltük ki, hogy ez egy pozitív dolog, ami kíváncsisággal lehet, meg hogy basszus, már nincsenek dolgok a világban, amin ismeretlenek, és hogy ezt meg kéne keresni, meg hogy ezért van azért, de hogy az ismeretlennek van egy ilyen negatív felhangja is, hogy hát ugye, az ki van mutatva pszichológiai kísérletekből, hogy ismeretlen csoportot például hamarabb bekategorizálunk, könnyebben tudunk egy példából az egész csoportra következtetéseket vonni, nem annyira diverzen észleljük őket, hanem egységként, könnyebb őket dehumanizálni, ugye itt a dehumanizálás konkrétan a film szintjén megtörténik.
Nektek jobban kell tudnotok, de hogy ez az evolúciósziológiából ered, nem? Tehát, persze. Hogy az őstársadalmak könnyebben helyeztek félelmet egy másik társadalom, vagy másik csoport iránt, hogy ezáltal is védekezésre késztessék magukat, nem?
De, vagyis hát ez az egyik magyarázata, nyilván, ha evolúcionista vagy, és evolúciós pszichológiában hiszel elég, akkor ez egy helytálló magyarázat.
És a szociálpszichológusok mit mondanak?
Hát annak is van egy oldal, akik az evolúciósal, van egy másik oldal, akik, hát tudod, ez egy ilyen férfi agresszió. Ja, hát. Nem biztos, hogy nem most, de nem, mert...
De akkor ez is evolúciós lenne, nem, hogyha azt mondanak, hogy férfi agresszió.
De valószínűleg ez még igen, nem tudom, hát hogyha nem evolúciós, a magyarázattal néznéd ezt, akkor...
Hát szerintem egyébként, hogyha kognitív szempontból nézed, akkor ilyen észlelési igen. Dolgokban szerintem magyarázatot lehet lenni, de sajnos nem tudok pontosan más elméletet mondani.
Igen, szóval hogy, hát ez egy olyan észlelési jelenség, hogyha valami is... Hát ez egy igazából mondom, hogy a kategorizációssal igen. Lehet magyarázni, hogy sokkal könnyebben kategorizálod azokat a fajokat, amik, vagy hát például voltak ilyen kísérletek, gyerekeknek mutattak sok cicát, meg sok kutyát, és egy idő után érzékenyebb lettek arra a kategóriában, amiből többet láttak, több példányt. És hogy a könnyebben bekategorizáltak ilyen más állatokat egy másik kategóriába, amiből nem láttak annyi példányt. Tehát, hogy eleve úgy van hangolva valahogy az észlelésünk, hogy minél többet ismerünk valamiből, például, és ez tök jó, mert amúgy most eszembe jutott erről még egy ilyen kategorizációs kísérlet, hogy 4 hónaposoknál már ki lehetett mutatni saját bőrszín preferenciát ilyen dikotom emlékezési paradigmákban, ahol így kellett emlékezni arcokra, vagy mert hogy is volt, le fogom, linkelni fogok a leírásba, a kutatást el lehet olvasni, mert most nem tudok pontosan hivatkozni, nem számítottam erre, hogy előkerül. Minden esetre az a lényeg, hogy, hogy ez a kategorizáció, ez a szociális kategorizációban is benne van, és éppen ezért azok a jelenségek, amik alapvetően a világ kategorizásra vonatkoznak, azok szociálisan is meg tudnak jelenni. És ilyen szinten ezek elég primitív jelenségek is tudnak lenni, és hogy itt például képileg is le van fordítva, hogy mi az a dehumanizálás, basszus. Hát itt konkrétan nem is humán, nem izéket mutatnak, de ugyanakkor érezhetjük, hogy egy kicsit kell arrébb lépnünk, és igazából le... És tudjátok, basszus, van a Black Mirrorban az az epizód. Az megvan? Láttátok a Black Mirror-t?
Nem.
Ez első részt nem, láttam.
Az első rész után.
Jaj, ne! A Black Mirrorban van egy nagyon király rész, most jutott eszembe, amiben pontosan ez az alapszitu, hogy rovarokat kell ölniük az embereknek, és hogy hát egy idő után csavar kiderül valami, de azt most nem fogom előni pontosan, de gondolom már sejthetitek, úgyhogy, de mindenképp nézze meg mindenki azt a részt, mert attól függetlenül is nagyon jó és nagyon fel van építve.
Ami nagyon jó ebben a filmben, vagy amit én nagyon szeretek, az nem is az az átváltozási folyamat, meg ez a elfogadás üzenet, ami tök jó, ennyi, zárójel. De az a társadalom ábrázolás, vagy a társadalmi reakciók ábrázolása, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy ugye itt nem arról van szó, mint a világok harcában, hogy az intelligens civilizációnak egy ilyen vezető rétege érkezik, akikkel majd itt társalogni fogunk arról, hogy hogyan lehet a csillagközi térben utazni, hanem valamiféle, ha nem tudom, vázolni szeretnénk az ő társadalmi berendezkedésüket, akkor talán a kasztrendszerhez lehetne hasonlítani, hiszen nagyon élesen elhatárolt társadalmi rétegek vannak az idegen fajban, hiszen itt senkivel nem tudtak valami fajta értelmes beszélgetést folytatni, mert nem arra van szó, hogy ne tudtak volna kommunikálni, hanem egyszerűen nem tudtak meg többet a történetükről, a fegyvereikről, hanem egyszerűen olyan, ahogy is a film fogalmaz, hogy ilyen munkás parasztrákok érkeztek, akikkel igazából nem tudtak külön társalogni, és hogy milyen lehet az ő fejlett rétegük. Ez például nagyon érdekes aspektusa. Az, hogy milyen vallási kultusz alakul ki a gettón belül, bizonyos fekete bandák fogyasztják a rákoknak a testrészeit, csak hogy az erejüket szép, így magába szívják, és hogy mennyi fajta társadalmi folyamatnak megágy az egy ilyen jelenség, és szerintem ez nagyon-nagyon jól van ábrázolva ebben a filmben.
Igen, abszolút, és még ami nekem erre rájön, és én nagyon szeretem az ilyet, ez az áldokumentalista jellege van a filmnek, ami ilyen nagyon-nagyon jól működik, pláne úgy, hogy alapból ez egy ilyen, tehát a fő szereplőnk egy ilyen szörnyen ügyetlen karakter, tehát a hősnek a teljes ilyen kicsavart verziója, de mindent elejt, elhagy, stb. És őt veszik egy ilyen kézi kamerával, és ő próbál jó fejkedni, hogy hello, ez már megy, már veszitek? És az egész filmnek ilyen hangulata van, és ez nagyon jól összhangban van azzal, hogy annak ellenére, hogy dehumanizálás van a gyakorlatban, így elméletben ugye mi egy hivatalban járunk. Tehát, hogy ez ilyen földön kívüliekkel foglalkozó hivatal, és én sokszor éreztem ilyen office analógiát, tehát amikor így kopogtatnak, és így mutatnak, hogy ezt a kérvényt alá kellene írni, és ugye a rák az kiüti a kezéből a papírt, és hogy ja, ez már meg is van az aláírás, ha mehetünk is tovább. És ja...
Hát ebben is kafkai eléggé
szépen. Igen, a bürokratikus felépítésnek és a módszert annak a bemutatása nagyon szépen vonul végig a filmen. Ami még nagyon jó, hogy a földön kívüliek nem ilyen cuki élő lényekként vannak ábrázolva, hanem tényleg, hogyha ránézzel a filmbe a rákokra, az egy kifejezetten gusztustalan ábrázolás, ami megint csak nehézé teszi azt, hogy azt a humanitást, amit ugye elvárnánk, ugye, feléjük, azt tudjuk tanúsítani, hiszen ugye a rákoknak hívják őket, és tényleg a rákokra is hasonlítanak, de nekem inkább az ilyen rovarszerű élőlények jutottak eszembe, ami szerintem a legtöbb emberben zsigeri reakciókat vált ki. Én például nagyon nem kedvelem a rovarokat, és ettől az egész olyan kézenfekvővé teszik, hogy ezekkel hát lehet így bánni, hiszen ezek milyen, látjuk, hogy...
És pont, ez megint csak az észlelés meg a kategorizációra, hogy így pont, ha már hamarosan nyelvről fogunk beszélgetni, tök izgalmas, hogy minden nyelv, ez egy univerzális megjelenés, hogy sokszor az ilyen elnyomott népcsoportokat azonosítják, a cockroach például, ugye, mint csótány, vagy férgek, élősködők, és ez mindig megvan a nyelvben egy ilyen vonulat univerzálisan, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen emberi észlelés, hogy azonosítod a kártevőkkel, és hogy még maga a biológiai társadalásnak a neve is a terminusza akkor, hogyha ugye egy csoportnak rossz valami, a másiknak meg jó, hogy parazitizmus. Tehát, hogy effektíve parazitákként észlelik az emberek általában az olyan népeket, amikről úgy tekintenek, hogy ugye kisebb képességekkel rendelkeznek, és hogy a nagyobb képességünknek a képességét, hát ugye Hitler és a zsidók például, hogy ők kihasználják a nagy német, aztán elárulják még ráadásul, ezek a mocskos férgek, érdekes analógiák.
Amint gondolkodtam még, viszont erre nem találtam választ. Jó, Ákosnak nagyon jó volt az a analógiája, hogy a gyarmatosítók ugye pár kagylóért vették meg a nagy területeket, de hogy a macska kaja amúgy mit szimbolizál, vagy mi ez az addikció, amit hozzád, és miért a macska kaja az? Vagy...
Azt mondom, ez ilyen tök jó, hogy valami teljesen random dolog, amiről így egyáltalán fogalmunk sincs, még az embereknek sem, hogy ez miért működik, és ez így rájátszik arra, hogy egyrészt mennyire kiszámíthatatlan az, hogy most vajon mi fog beválni, tehát hogy mit fognak itt szeretni az idegenek, másrészt meg abszolút volt egy ilyen analógia, mert hogy igazából maga a gyöngyök meg a kagylók szintén nem annyira nagy értéket képviseltek, gondolom én, de valamiért mégiscsak szerették őket.
Úgyhogy hát igen, meg arra játszik rá, hogy érted, az ilyen, tehát ők ezt fogyasztották, hogy az ösztön késztetésekkel lehet a legjobban így lekenyerezni, gondolom.
Mikor kíváncsi lennék, hogy még egy ilyen folyamat, tényleg ez csak egy ilyen elméleti szinten, hogy a macska kajának a piaci árát, azt mennyire dobja meg?
Szerintem egyébként valamennyire megdobja.
Nem inkább leviszi?
Már miért vinné le? Hát felértékelődik a macska kaja, nem? Tehát mindenki szeretne belőle venni, tehát kereslet, többlet van, és kínálat hiány. Tehát, hogy...
Ja, és azt egész nagy számokkal dobálóznak, mármint ilyen 100 meg 1000 macska kajáért eladjuk az összes fegyvert, ami nálunk van.
És értettem úgy például, hogy ők miért nem használják a fegyvereiket?
Ez mondjuk egy valamennyire egy lyuk a filmben. Azt tudom, hogy elkobozzák az összes fegyvert, de hogy miért nem használják, azt nem tudom. Meg igazából én végig arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez egy olyan expedíció volt, ahol így nem az értelmes lakosságot hát így szállították A-ból B-be, és hogy igazából így egy-két olyan rák volt, aki ennek a fajnak az értelmiségi képviselője volt.
Igen, itt mondták, hogy munkásod, de hogy azért a legtöbb ember azért a fegyvert azért tudja használni, de abban a kulturális közegben gondolom ők is tudnák használni.
De nem, de nekem inkább pont emiatt, hogy ők egyszerűen olyan a fajnak azok a képviselő, azok a tagja. Tehát, hogy ők nem... Tehát
akik ennek ember... a tudáshoz se engedtek hozzá?
Hát esetleg, és hogy pont ebben különbözhetnek mondjuk az embertől, hogy lehetséges, hogy náluk annyira zsigeri a kasztságuk, hogy így... Például olyan, mint hogy egy dolgozó hangyát, ugye... mit tudom én, odaállítasz, és nem tud küzdeni, vagy nem tudom, gyűjtögetni. Tehát, hogy lefutnak ilyen kódok, hogy biológiai kódok, mondjuk arra, hogy érted, hogy dolgozó anyjának is van csápja, de nem tudja arra használni, hogy mondjuk harcoljon. Mert nem arra jöttek neki az ingerek meg, amik kiváltották ezt.
Vagy hogyha a játék analógiát tudunk hozni, akkor vannak a Warcraftban az orkok, és hogyha valaki játszott Warcraft 3-at, ott vannak ilyen poenek. És azok is orkok, viszont ez egy ilyen alja kaszt, egy alja faj, akik képtelenek a harcolásra, és éppen ezért a Warcraftban nem is használják őket egyáltalán arra. Szóval lehet, hogy van egy ilyen kasztrendszer, akiket eltiltottak ettől, és annyira nincsenek el szocializálódva, hogy csak úgy élnek.
Igen, maguknak. Meg a szocializálódás, hogy lehet, hogy ez a faj még nem is szembesült ilyen, hogy elnyomás, és azt se tudják, hogy most mi, tehát hogy kapnak macska kaját, lehet, hogy ők úgy vannak, hogy basszus, hát... Hogyha ők így csinálják néha, hogy alá kell írnom valamit, amit
ja, is igen, értek, igen, mert ez érdekes volt, hogy aki, ugye van egy rák karakter a filmben, ez szerintem nem kifejezetten spoiler, aki értelmes, és vissza akar jutni a bolygójára. Viszont a motivációi között valamiért nem szerepel az, hogy ezeket a többi karaktert is visszavigye. Hogy majd visszajön segíteni és hasonlók, de hogy nem érez olyan túl nagy szolidaritást a fajtása iránt.
Igen, ez nagyon jó kérdés, mert ezt akartam földobni még ilyen hipotézisként, hogy ha egy ilyen kasztrendszerben felépülő civilizációnak az alja rétegeit dehumanizálod, és így bánsz velük, ha idejön az értelmes réteg, akkor ő amúgy számon kérni az emberiséget amiatt, hogy így bántak az alja rétegükkel, vagy pedig nem?
Nekem erre van egy konkrét válaszom. Szerintem azért, tehát ezért nem. Ami a 9-es körzetben zajlott, mert az igazából a főszereplő Ryan-nak sem volt problémája. Viszont ugye eljön a filmnek egy olyan pontja, amikor kiderül, hogy micsoda kísérleteket végeznek a rákokkal, és a főszereplő Ryan-nál az csapja ki a biztosítékot, és az kell benne egy ilyen lefagyás, vagy egy ilyen eszméletlen dühöt. És szerintem, én igazából, hogyha ezt lejárhatunk egy ilyen hipotézist, szerintem azzal nem volt baj, hogy az a sok rák olyan körülmények között élt, mert lehet, hogy az anyabolygón is olyan körülmények között éltek, és ami nem fért bele, az már a biológiai kísérletezés.
Ha. Én még arra gondolok inkább, hogy ez ilyen interuniverzális játékelméleti szinten, hogyha mondjuk visszamegy ez a hajó, és mondjuk értesítő, ilyen emberkísérletek voltak meg minden, és akkor lehet, hogy az értelmiségi faj, mondjuk képzeljük el, fordítsuk meg, tehát mondjuk emberhez jön vissza egy ember, és azt mondja, hogy basszus, ott emberkísérleteket folytattak, így bántak velünk meg minden. Annyit láttunk az egészben, hogy van ilyen sivatag, meg minden, de el tudták lopni a fegyvereinket, meg tök nagy ilyen, nem tudom, exoskeletonjaik voltak, hogy így lehet, hogy ezzel akkora erőt demonstráltunk, hogy így azt fogják kínni, hogy basszus, ott ez a Szahara ilyen típusú volt, és hogy hányszor nagyobb skálájú a Föld, hát lehet, hogy nem érdemes ezekkel packázni, úgyhogy nem támadunk. Nem?
Érdekes amúgy a teória, hogy a mi kult, vagy a mi fejlettségünk, hogy reprezentálódhat egy másik világban.
Ó, és szerintem ez alapján felülreprezentálódik. Tehát, hogy sokkal, tehát gondolom lehetne olyan hely a világon, ahol...
Ez olyan, mint amikor, amikor az állatoknál, tudod, van a, mondjuk a páva, aki mutatja nagy tollát.
Igen,
és így. Igazából egyáltalán olyan félelmetes igen. állat, de hogyha így kiterjeszti igen. a tollait, akkor annak tűnik, és hogy akkor lehet, hogy ők így reprezentálnak minket.
Igen, és most emiatt lehet, hogy feljebb reprezentálnak minket a valódi erőnknél, mert hogy
itt... Akkor lehet, hogy érdemes keményen bánni az
idegnek. Hát ugye ez itt a kérdés. Nem tudom, hát ez...
Mert hogy azt gondolod, mert hogyha mondjuk humánus módon bánsz velük, akkor reménykedhetsz abban, hogy hát milyen jó bántak az embereinkkel, akkor majd mi is jó bánunk velük. Akkor lehet, hogy ez nem...
Azt helyzet, hogy ezt a faktor nem számoltuk bele, hogy mi nem tudjuk, hogy ők mennyire kölcsönösségre játszanak.
Igen, plusz én egyébként azt hozzátenném az emberi mentalitásból, vagy az emberiség mentalitásából kiindulva, én nagyon nehezen tudnám elképzelni azt, hogy egy ilyen emberkísérlet erőfölényre nem az lenne a reakció, hogy akkor most 200 évig addig fegyverkezünk, ameddig így nem tudom, nem vérzik minden ember orra, és utána így megyünk, és elpusztítjuk az egészen. De hogy kérdés
és nélkül,
tehát így lerobbantjuk az egész bolygót.
Hát voltak olyan ideológiák, amik erre feltettek, csak itt a belső
ja, igen.
terepen.
És egyébként háborúkat. Ez is nagyon érdekes, ez majd a következő filmünkben is előkerült ez a mondat, vagy ez a motívum, hogy ez is egy korlátja szerintem az emberi gondolkodásnak, hogy igazából nem tudunk ugye földön kívüli fejjel gondolkodni, és csak ember-ember viszonylatban tudunk gondolkodni. Igen. És ugye a következő filmünkben úgy hangzott ez el, hogy miért gondolná bárki azt, hogy ez a gyarmatosított analógia működik, hiszen az ember-ember kapcsolat, és nem ember földön kívüli. De igazából, mivel más mintánk nincs erre, így igen. mi sem tudunk másban gondolkodni.
Mi is determináltak vagyunk a saját pszichék és saját fogalmi konstruktumainkat.
Hát igen, egyetlen intelligens civilizációt ismerünk magunkat, és abból próbálunk következtetéseket levonni. Persze aztán lehet, hogy annyi fajta társadalmi egyetlen létezik-e társadalom?
Hát igen.
Milyen berendezkedésben szervezik magukat?
Tudod, ezt úgy mondják, hogy mindenki magából indul ki.
Ja, igen. Igen.
Értékeljük a filmet?
Én azt gondolom, hogy igen, értékeljük.
Akkor kezdem én. Nekem a mai adásból ez az abszolút kedvenc filmem, úgyhogy én erre egy 8-ast adnék.
Én is 8 pontot adok erre, nagyon-nagyon jó film, és ajánlom mindenkinek.
Nekem nem az abszolút kedvencem, és alapvetően még nem mondtam el, hogy ez igazából egy Marvel film, csak szociokulturális vonatkozásokkal, hiszen minden ilyen nagyon tikre pontosan történik, nagyon ugyanazok a csavarok, hogy már majdnem sikerül, még nem sikerül, mégsem sikerül. És alapvetően a mackó testvérvonalat is szerintem ide sorolható, de nagyon okos, nagyon összeszedett, én egy 7-es pontot tudok erre adni.
Hát rendben, ez volt már a vágatlan verzió földön kívüliekkel foglalkozó adása. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.